16. A folyó. Valaki felköhögött. Nikolászék a hang forrása felé fordultak, majd gyorsan odasiettek. Két férfi feküdt kábultan a fal mellett. Guda segített két katonának arrébb húzni őket a tűz közeléből. Az egyiküknek csúnya vágásségtelenkedett a fején, amely folyamatosan vérzett, a másik pedig egy számszerű lövedéket kapott a vállába. A meglőtt válló eszméletlenül hevert, társa azonban megmozdult.
Hozzatok egy kis vizet!
Kérte Guda. Az egyik katona vizes tömlőt nyújtott Guda felé, aki megmosta a férfi arcát.
Te jó ég! Szólalt meg Amos. Ha nem ez a legcsúnyább fickó, akit életemben láttam!
A férfi vizet köpködve pislogott és megszemlélte a fölé hajoló arcokat.
Hát, te sem vagy éppen gyönyörű,
mondta Amosra nézve. Előre ugró homlokát, mintha gránitból formálták volna. Az alját sötét szőrzet borította, a férfi teljesen egyenes vonalú, bozontos, összenőtt szemöldöke. Szeme mélyen belesüppett a szemöldök alatti mély üregbe, amelyet krumpli orosztott ketté. Az óra valaha akár formás is lehetett, de azóta olyan sokszor törték be, hogy nyoma sem maradt az eredeti alaknak. Tépet szakálla, az álla nagy részét benőtte, és az alja hegyén előre állt. Szája is különösnek tűnt, mintha a sok veréstől véglegesen megduzzadt volna. Bőre a szakál felett tele volt himlő helyekkel és hegekkel, és a tűz fényénél egészen szederjesnek, foltosnak látszott. Nikolász arra gondolt, Amosnak tényleg igaza van. Ez a férfi talán a világ legrútabb embere. Eszméletlen társa viszont épp olyan jóképű volt, mint amilyen csúnya ő. Sötét haja, akkurátusan nyírt bajusza, és finom arcvonásai a rőt fényben is jól látszottak. Guda a kezét nyújtotta a csúf sebesültnek, majd amikor fölállt, megkérdezte.
Mi történt?
A férfi a fejéhez emelte kezét.
Gyilkos ármány.
Végigmért a csapatot.
A fegyverzetetekből ítélve, ez nem nagy meglepetés számotokra.
Nikolász most vette észre, hogy a katonái még mindig a fegyverüket szorongatják, és intett nekik, hogy tegyék el.
Ki vagy te?
Tudakolta Markus.
A nevem Praicetas. Ez pedig a barátom Vajasia. Szólíthattok Prainak és Vajának. Tagjai voltatok ennek a zsoldos csapatnak?
Érdeklődött Guda.
Nem igazán. Egy a folyó mentén felfelé vezető ösvényt kerestünk. A háborúba tartottunk.
Háború? Csodálkozott Nikolász.
Ki ez? Kérdezte Prai Gudától. Ő a kapitány. Ő? Hiszen még kajaknak látszik.
Hozzám beszélj, parancsolta nagyherceg.
Ő a kapitány, erősítette meg Harry.
Prai továbbra is Gudához beszélt.
Azt hittem, a fiad, vagy a játékszered, vagy...
Nikolász a férfi torkának szegezte a kardját.
Én vagyok a kapitány, mondta halkan.
Prai ránézett, végigmérte a fiút, majd óvatosan félretolta a karthegyét.
Tehát kapitány,
címezte most már neki a mondandóját.
Éppen a háborúba tartottunk. Mi a háborúba?
Szakította félbe Amos. A férfi gyorsan Amos felé fordult, aztán a fejéhez kapott. Beunyta a szemét.
Ez rossz ötlet volt. Van valami innivalótok?
Sajnos csak vízünk, felelte Nikolász.
Az is megteszi, mondta Prai.
Azzal elvette a felé nyújtott tömlőt és jól meghúzta. Közben Anthony is odaért és kigombolta a másik férfi ingét, hogy megvizsgálhassa.
Nem vészes,
jelentette ki.
Láncinget visel a tunikája alatt. Az nagyrészt felfogta az ütés erejét.
Sikerült kihúzni a lövedéket az idegen vállából, a vérpatakot pedig egy erre a célra előkészített rongyal állította el.
Túléli.
Akkor jó,
nyugodott meg Prai.
Túl sok mindenem mentünk keresztül együtt ahhoz, hogy nélkülem haljon meg.
Háborúról beszéltél, tért vissza az eredeti témához Markus.
Tényleg?
Kacsintott rá a férfi.
Felfelé tartottatok a folyón,
folytatta Amos.
Ösvényt kerestünk Nádósza faluja felé. Ez Lanada és Kaipur között terül el a Vedrán. Sikerült felkéreckednünk egy apjú kereskedő mellé, aki innen néhány mérföldnyire délre rakott ki bennünket, úgyhogy így kerültünk ide. A nyugati mellékfolyó forrás vidéke felé akartunk tovább haladni, ott mindig akad egy Kaipurba tartó karaván. Mindazonáltal rábukkantunk erre a banditákból és klántagokból álló vidám csapatra, és amikor folyni kezdett a pia, mi is csatlakoztunk. Valaki rendelt egy kört az egész háznak, és én nem az az ember vagyok, aki kihagy egy korsó ingyen sört.
Tehát nem ezzel a bandával vagytok? Kérdezte Nikolász.
Ha velük lettünk volna, most ott lennénk, mutatott az égő fogadó tövében füstölgő hullákra.
Mi történt? Kérdezősködött tovább a nagyherceg. A férfi felsóhajtott.
Ott ültünk, és ittunk egy csapat ostoba kölyökkel, meg néhány szokványos anyagyilkossal, amikor odajött hozzánk az a fickó, aki az ingyen kört rendelte, és oda súgta, hogy lenne valami munka a számunkra. És csatlakozzunk a többi profihoz a kocsmán kívül. Nem igazán tetszett a dolog, de azért kimentünk, viszont kicsit távolabb álltunk a többiektől, és vigyáztunk, hogy a harcosok mindig közöttünk és az idegen között legyenek, aki kihívott bennünket. Egyszer csak valaki kiáltott, aztán mindenfelé lövedékek röpködtek. Vaja meg én átvetődtünk a falon. Én keményen érkeztem, és csak annyit láttam, hogy a barátomat eltalálták, aztán minden elsötétült.
Ekkor a homlokát ráncolva matatni kezdett a ruhája alatt. Egy idő után megtalálta, amit keresett, egy erszényt húzott elő.
Helyes, mondta, miközben meglazította a zsinort a száján.
Elővett egy aprócska pergament tekercset, legfeljebb 7-8 centi széles lehetett, meg egy kiegyezett fadarabot. Megnyálaszta a fadarab végét. Nikolász most vette észre, hogy az teljesen fekete, és kigöngyölítette a tekercset. Végignézte az eddigi sorokat, majd odaillesztette az íróeszközt a pergamenhez, és megkérdezte.
Azt, hogy hadúr, egy szóba írják, vagy kettőbe?
Bár a holttestek többsége félig meddig elhamvadt, de nem maradt fa a közelben, amelyből mágiát rakhattak volna, ezért Nikolász úgy rendelkezett, hogy temessék el a halottakat. Mire befejezték, és a szekerekkel is felértek, már benne jártak a délutánban. A vajának nevezett férfi egy órával azután, hogy rájuk találtak, felébredt, és megerősítette Prai történetét. Nikolász hagyta, hadd pihenjenek a sebesültek. Fogta Kaliszt, Markuszt, Harryt, és átkutották a környéket. Bárki ölte meg a zsoldosokat és a klán tagokat, már távozott. Amikor visszatértek, Nakor azzal az újsággal fogadta őket, hogy a lenti raktár szoba, amelyet Tuka említett, épségben maradt. A nagyherceg néhány embere segítségével átkutatta a fogadó üszkös maradványait, és rábukkant a csapóajtóra. Bár megfeketedett, de nem esett komolyabb baja. Nikolász leereszkedett az alsó szobába. Tuka, Guda, Nakor és Markus követte. Harry lenyújtott egy égő fákját, majd ő is csatlakozott a többiekhez. A nagyherceg megfordult, és kis híján keresztül esett egy férfi holttestén. Az illető nem égett meg, de az arca eltorzult a fájdalomtól.
A Shingazi, azonosította Tuka. Biztosan ide menekült a tűz elől.
Nakor megvizsgálta a tetemet, majd így szólt.
Szerintem füstmérgezést kapott. Nem túl kellemes módja a halálnak.
Miért? Van kellemes módja is? Kérdezte Harry.
Nem is egy, vigyorodott el a kis emberke. Létezik például egy kábítószer, amitől az ember biztosan meghal, de élete utolsó pillanatait hihetetlenül élvezi. Aztán egy gyönyörű nő...
Elég, mordult rá Nikolász. Nézzünk körül, találunk-e ide lent valami hasznosat.
Átkutották a helyiséget. Nézzétek, szólalt meg hirtelen Markus. A nagyherceg odalépett unokabátyja mellé, és kiderült, hogy egy fegyvertára bukkantak.
Úgy tűnik, a házigazdánk felkészült rá, hogy akár egy egész hadsereget is felszereljen.
Egy rakás láncinget, dísztelen pajzsot és mindenféle kardot találtak, azon kívül kések, nyílpuskák, különböző méretű íjak, és hozzájuk való nyilak sorakoztak az állványokon.
Hozzunk le pár embert, és kezdjük el felhordani ezeket, mondta Nikolász.
Guda felnyitott egy hordót, és belekukkantott. Egy darabka szárított húst húzott elő belőle, amit rögtön meg is kóstolt.
Kicsit füstízű, de azért tehető, jegyezte meg.
A nagyherceg ránézett. Vigyünk fel mindent, és ha készen vagyunk, majd számba veszük, mink van. Azzal visszament a csapó ajtóhoz, ahol Harry bakot tartott neki, hogy felkapaszkodhasson. A kiégett fogadóba érve kiáltozást hallott a szekerek felől. Égnek emelve a tekintetét káromkodott egyet, a rádzsán a hangja volt az. A kocsikhoz érve Nikolász megpillantotta a fiatal nemes kisasszonyt, amint csípőretett kézzel felhúzott orral állt Amos előtt, és úgy nyávogott, mint egy megsebzett macska.
Hogy érted azt, hogy nincs hajó? Nekem 2 héten belül a Kígyó folyó városába kell érnem.
Mi folyik itt? Szakította félbe a nagyherceg. Én megpróbáltam a kocsiban tartani őket, fenn, kapitány, kezdte az őr, aki karmolás nyomokat viselt az arcán. De véletlenül meghallotta, amikor valaki azt mondta, hogy a fogadó elpusztult.
Ezért kijöttem, hogy ellenőrizzem, hogy már megint mit csináltatok, ti szerencsétlenek, fejezte be a lány.
Azt csináltuk, csattant fel Nicholas türelme végére érve, hogy megmentettük az életét, a szüzességét, továbbá a vagyonát. Szóval szépen felhagy ezzel az ostobasággal. Most pedig takarodjon vissza a kocsiába, fejezte be rendkívül dühösen.
A nő sértődötte megfordult, és egész idő alatt dacosan felszegve a fejét visszalépdelt a szállásához. Amikor odaért a második szekérhez, egy pillanatra hátrafordult.
Amikor majd a hadúr meghallja, mi mindent kellett elviselnem piszkos, durva és barbár zsoldosok kezében, azt fogjátok kívánni, bárcsak inkább rabszolgának születtetek volna.
Nicholas figyelte, amíg a lány távozik, majd Amosra nézett.
Piszkos? Hát, nem illatozol úgy, mint egy rózsa, vigyorodott el az admirális. Ami azt illeti, egyikünk sem.
A nagyherceg a csapatra pillantott, és most döbbent rá, mennyire mocskosak és rendezetlen külsejűek mindannyian. Kezét végig futtatta az állán, érezte, hogy a ragadozó fedélzetén simára borotvált arcán most loncsos szakáll díszeleg.
Hát akkor, ingatta a fejét, talán vehetnénk egy fürdőt. Ha te mondod, kapitány,
somolygott Amos. A fiatal ember bosszusan felmordult, aztán félretolta az admirálist, és oda kiáltott a fogadóban talált árukat cipelő katonáknak.
Nézzétek meg, van-e közte valami szappanféle?
Többek között egy csomó ruhát is találtak a raktárbeli holmik között, így rongyos, mocskos ruháik többségét lecserélhették. Különös választékra bukkantak. A kínálat az egyszerű férfi ingektől és nadrágoktól kezdve az egészen divatos, gazdagon díszített öltözékekig terjedt. Guda és Tuka azt gyanította, hogy a legdrágábbakat vagy itt felejtették, vagy pénz hiány biztosítékként hagyták itt a tulajdonosaik. A látottakból ítélve Shingazi vagy nagyon jó szívű lehetett, vagy imádta a divatos holmikat. Nicholas parancsot adott, hogy minden ruhát mossanak ki, hogy ne legyenek olyan füstszagúak, aztán pedig az emberek fürödjenek meg, mielőtt átöltöznek. A késő délutáni hőségben minden gyorsan megszáradt a szekerek közé kifeszített köteleken. Alkonyatra minden katona végzett a fürdéssel, és aki akart, az meg is borotválkozhatott. Marcus egy dolognak örült rettenetesen. A sok-sok fegyver között még egy hosszú íjat is találtak. Amikor az emberek befejezték a tisztálkodást, Amos és Harry bukkant elő egy repedezett, vasalt faládát cipelve.
De ez mit találtunk?
Mondta Amos. Kinyitották, tele volt kis erszényekkel. Nicholas belekukkantott az egyikbe, gyémántokkal volt tele. Mások drága köveket, ezüstöt és aranyat tartalmaztak.
Gazdagok vagyunk, ujjongott Harry.
A nagyherceg fogta az egyik zacskó aranyat és odavitte, ahol Prai és Vaja pihentek egy szekér árnyékában. A két férfi már evett, és most szunyókáltak. Prai a közeledő Nicholast meglátva felállt. A nagyherceg odaadta neki az erszényt.
Ez a tiétek.
Prai megcsörgette a bugyelárist, hogy hallja, mi van benne, aztán megkérdezte.
Miért? Hasznomra lenne két ember, akik tudják, hogy mennek a dolgok a kígyó folyóvárosában.
Aztán a pénzre mutatott.
Ezt a fáradozásatokért cserébe is, hogy hazajuthassatok, mindenképpen megtartatjátok. Mi azonban újdonsült zsoldos csapat vagyunk, és az a szerencsétlen kis kocsis az egyetlen közöttünk, aki ismeri ezt a világot. Azon kívül csak hasznunkra válhat, ha két olyan segítőnk van, akik elég okosak ahhoz, hogy életben maradjanak, amikor mindenki más meghal.
Prai félálomban fekvő barátjára nézett.
Nos, ami azt illeti, nem igen vagyunk alkalmasak arra, hogy gyalogoljunk. Vaja nagyjából akkora épülne fel, mire szekérrel a városba érnénk. De van egy kérdésem.
Mi lenne az?
Ti a hadúrral vagytok, vagy ellene?
A férfi arc kifejezése alapján Nicholas sejtette, hogy fontos, amit válaszol. Egyik sem, mondta. Más dolgunk van.
Abból a vörösgyilkos sisakból ítélve azonban attól tartok, amikor csatasorba állunk, az ellenkező oldalon találhatjuk magunkat. Nos, akkor veletek tartunk, simogatta a szakállát Prai. Mire elérjük a várost, úgyis jobban megismerjük egymást. Addig nem írunk alá semmiféle szerződést, amíg többet nem tudunk rólatok. Rendben?
Rendben, értett egyet a nagyherceg. Ekkor Prai elvigyorodott, az arcán húzódó hegek miatt igencsak rémisztő látvány nyújtott.
Most, hogy a hadúr is szerepel a listámon, igazán nem segíthetek olyanoknak, akik őt támogatják. Nem igaz?
Lista, tudakolta Harry.
Tudod, van egy listám, és amikor valaki betesz nekem, ha nem tudom ott helyben elintézni a dolgot, felírom rá az illető nevét. Nem állítom, hogy mindenkivel rendezni fogom majd a számlát, de az biztos, hogy sosem feledkezem meg róla.
Harry már éppen felelni akart valamit, amikor Kalisz megjelent, futólépésben közelítve meg a tábort délfelől. Egész nap felderítést végzett. Társaságot kapunk, mondta, amikor odaért Nikolászhoz. Merről? 4-5 mérföldnyire táboroznak folyás irányban. Egy csapat lovas, ha jól számoltam, 22-en vannak. Állig felfegyverkeztek, és azt is tudják, hogyan kell őrszemeket állítani. Fekete tunikát viselő sor katonák, akik egy aranysárkánnyal díszített fekete lobogót cipelnek magukkal. Úgy látszott, éppen tábort bontanak, és napnyugtakor indulnak.
A hadúremberei lesznek, jegyezte meg Praia szekérnek támaszkodva. De átkozottul messze vannak a várostól ahhoz, hogy sor katonák legyenek.
Nikolász intett Gudának és a többieknek, hogy csatlakozzanak hozzá, és elmesélte nekik a Kalisztól hallott híreket. Mit szólsz hozzá? Kérdezte aztán a zsoldostól. Guda vállat vont.
Épp elég véres cselszövést láttam már életemben, de ezek felét az utóbbi 2 napban. Szerintem azért vannak itt, hogy megkeressék a szekereket, megöljék a bűnösöket, megmentsék a hercegnőt, aztán diadalmasan hazalovagoljanak. Azt mondod, ezt az egészet előre megszervezték?
Hitetlenkedett Pry.
Mit szólnál ahhoz, ha azt állítanám? A karavánt a klánok támadták meg.
A férfi szeme megrebbent, láthatólag vágott az esze.
Azt mondanám, a klánok megpróbáltak visszaegyszíteni a hadúr és az északi kereskedelmi szövetsége között. Ez senkit sem érne meglepetésként. Amit viszont mindenki furcsállana, hogy akkor miért voltak olyan ostobák, hogy az egészet nyilvánosan hajtották végre és szemtanúkat hagytak. És mit szólsz ahhoz, hogy az összes klántagot holtan találtuk? Ha, ravasz húzás, ismerte el Pry. Attól függ, ki ölte meg őket. A hadúr? Akkor
akadt el a hangja.
Ha meg tudnák oldani, hogy úgy nézzen ki, mintha összezördültek volna, az megosztaná a klánokat. Mennyire van biztonságban a hadúr?
Érdeklődött Guda.
3-20 éve rebesgetik, hogy fel fognak lázadni ellene. Még mindig a helyén van,
mondta meg a vállát a harcos.
Nos, úgy tűnik, belesétáltunk egy csetepatéba, amihez semmi közünk, de ez egyik oldalt sem érdekli,
mondta Nikolász. Jobb lesz, ha felkészülünk a harcra. Ekkor körülpillantott. Ha azok a katonák tényleg a cselszövés részei, azt várják, hogy 16 klántag kíséri a kocsikat. Úgyhogy pattanjon fel rájuk, 16 ember. Vigyék vissza a szekereket a dombon túlra, aztán Kaliszra mutatott. Szeretném, ha visszamennél délre. Amint meglátod a közeledő lovasokat, figyelmeztetésképpen lőj egy nyílvesszőt ide az udvarra. Meg tudod csinálni, anélkül, hogy valakit eltalálnál? A féltünde olyan pillantást vetett a nagy hercegre, hogy az tudta, ezt meg sem kellett volna kérdeznie. Nikolász megmutatta, meddig menjen vissza, aztán Gudához fordult. Te maradj itt velem és néhány emberrel, akik majd az udvaron fekszenek. Azok a katonák úgy tudják, hogy holttestek hevernek itt a szana széllyel, úgyhogy ne okozzunk nekik csalódást. Mire odaérnek a szekerekhez, mi már mögöttük leszünk. Az idős zsoldos bolintott. Émosz, te felelsz a kocsikért, amint a dombok takarásába értetek, rakjatok tüzet. Jó lenne, ha a lovasok csak a fényt látnák, magukat a mágiákat nem. És próbáljátok meg úgy rendezni, hogy amikor a katonák átkelnek a dombon, elvakuljanak. Szeretném, ha kirajzolódnának a tűz fényénél, amikor a hátuk mögé kerülünk. Émosz mosolyogva tisztelgett, aztán intézkedett, hogy fogják be a lovakat. Harry, te vidd le a hölgyeket a folyóparton és rejtőzzetek el a magas fűben, folytatta a nagyherceg. Vigyázz, hogy észre ne vegyék őket, és maradjanak csöndben.
És velem mi lesz? Kérdezte Brisa.
Kísérd el Harryt. Ha a ráncsána megnyikkanna, felhatalmaznak, hogy megölheted.
Köszönöm, vigyorgott a lány.
A katonák és a matrózok sürgülödni kezdtek, Nikolász pedig Pryra nézett.
Ha segíteni akarsz, vidd a barátodat valami biztonságos helyre. Nincs igazán harcra kész állapotban. Ő nincs, de én igen, tiltakozott a férfi. Majd berakom az egyik kocsiba. Én meg a Randa barátod mellett lovagolok. Randa!
Nézett hátra, sértődést tettetve Émosz. Az udvarra hordott készleteket gyorsan elrejtették szem elől, miközben a szekerek kigördültek. Mire a nap eltűnt a látóhatáron, mindenki a helyén volt. Nikolász maga vezette az udvaron elhelyezkedőket, így ő is ott feküdt a jelre várva. Ahogy telt múlt az idő, sajogni kezdett a bal lába. Inkább csak idegesítette a dolog, mintsem igazán fájt volna, így elhessegette az érzést, és még egyszer átfutotta magában a tervet. Hát ha talál benne valami hibát. Annyira elmerült a gondolataiban, hogy meglepődött, amikor egy nyílvessző hussant az udvar közepére. Azonnal visszanyerte éberségét. Már hallotta is a patkó kopogást, ezért szorosan megragadta kardja markolatát. A lódobogás egyre erősödött, még végül előbukkant a csapatnyi katona a fogadótól délre fekvő tisztáson. Valaki káromkodott.
Hol vannak azok az átkozott szekerek?
Nem tudom, kapitány, már ide kellett volna érniük, felelt egy másik hang. Nézze, kapitány, szólalt meg egy harmadik. Fénylik az ég alja. A dombhát mögött valaki tüzet gyújtott.
Azok a disznók még arra is lusták voltak, hogy még negyed mérföldet megtegyenek,
mondta az, akit Nikolász a többiek megszólítása alapján kapitányként azonosított.
Nos, akkor megtesszük, amiért jöttünk.
Hallatszott, hogy valaki fegyvert húz, majd félig nyögve, félig kiáltva vágtára biztatja a lovát. A nagyherceg csak néhány pillanatig várt, hogy a lovasok biztosan maguk mögött hagyják a fogadót, aztán talpra ugrott.
Rajta!
Parancsolta halkan. Az emberei már rohantak is előre, az íjászok pedig elfoglalták helyüket az úton. Ahogy ezt a nagyherceg remélte, a lovasok körvonalai szépen kirajzolódtak a tábor tüzek fényében, amikor a dombhátra értek.
Most! Kúrjantotta el magát Nikolász,
mire az íjászok útjukra engedték a nyílvesszőket. Amos emberei ugyanígy tettek a túloldalról. Mire rájöttek, mi történik, már a lovasok fele lezuhant a nyerekből. Akiknek nem jutott íj, azok csatakiáltásokat hallatva rohamoztak. A lovasok, akik arra számítottak, hogy 16 valószínűleg részeg és mindenképpen tapasztalatlan férfi várja őket, most 30 harc edzett katonával és matrózzal találták szembe magukat. Az egyikük megpróbált oldal irányban kitörni, de egy hosszú nyílvessző őt is lesegítette hátasáról. Nikolász hátra pillantva meglátta a feléjük sietők Kaliszt, aki éppen újabb veszőt illesztett a húra. Az ellenséges kapitány rohamot parancsolt, a maradék 9 lovas az életéért vágtázott. Még 2 lelőttek az íjászok, a többiek azonban szorosan hátasuk nyakához simulva lovagoltak.
Célozzatok a lovakra! Parancsolta Nikolász. Ne hagyjátok, hogy bárki is elmeneküljön!
Acélcsengés tudatta a nagy herceggel, hogy a nyerekből lezuhantak egy része nem halt meg, és már harcra kész. Az egyik lovas legázolta Nikolász előtt állókat, és felkészült a támadásra. A nagyherceg sokat gyakorolt ugyan lovasok ellen, de azok a katonák tudták, hogy ő a vezérük fia. Ez most egészen más volt. A fiú hátán verejték csorgott az idegességtől, és érezte, hogy fogása bizonytalanná válik a kardja markolatán. Megfeszítette a térdét, és magasra tartotta a kardját a rohamozó ellenféllel szemben. Nikolász is tudta, hogy ostobaság egy közönséges, egyenes karddal szembeszállni egy vágtázó lóval és lovasával. Ha egy gudályhoz hasonló másfél kezes kardja, vagy legalább egy nehéz szabjája lett volna, megkísérelhette volna, hogy kisöpörje a paripa lábát, miközben elkerüli az ellenfél támadását. Ezzel a karddal azonban csak azzal próbálkozhatott, hogy megtorpanásra vagy elfordulásra kényszeríti a lovat, és ugyanakkor mind az állat, mind az ember támadását kivédi. Egyszer csak a ló fájdalmasan felnyerített, és a mellső térdére rogyott. A lovas úgy repült le róla, mint egy képzett akrobata, megpróbálta vállára érkezve bukvencezni egyet, majd felpattanni. A sötétben valaki eltalálhatta az állatot egy nyílvesszővel vagy karddal. A lovas keményre érkezett és fájdalmasan felnyögött, de azért igyekezett felállni. Most Nikolász támadott. Miközben a férfi felemelkedett, a nagyherceg a vállával felöklelte. Ellenfele felkiáltott fájdalmában, ezért Nikolász feltételezte, hogy valamilyen eltörhetett az eséskor. A fiú lesújtott kardjával és ellenfele karját találta el, amitől ez rögtön elejtette a kardját. A férfi hátra botladozott, majd megfordulva menekülni próbált. A nagyherceg 2 katonája azonban ráugrott, ledöntötte a földre, majd gyorsan megkötözte az idegent. Nikolász ugyanis azt kérte, ejtsenek foglyokat, ha lehetséges. Mire a nagyherceg felnézett, a küzdelem véget ért. Nikolász megparancsolta, hogy rakjanak tábortüzet, azután számba vette az embereit. Akkor a meglepetést okoztak, hogy senki sem sebesült meg komolyabban közülük. A legsúlyosabb sérülés egy felszínes vágás volt az egyik katona alkarján. Úgy tűnt, az illető kicsit szégyeli is magát, amiért ő az egyetlen. A többiek legfeljebb zúzódásokat, horzsolásokat vagy rándulást szereztek. Akkor megvizsgálta a 2 fogoly sebeit.
A kapitány túlélheti, bár a karján elég mély a vágás, és néhány bordája is eltört. A másik viszont biztosan meghal, jelentette Nikolásznak. Őt asba szúrták, és elmondta nekem, hogy közvetlenül a támadás előtt evett. Tapasztalt katona, és gyors halált kért.
A nagyherceg összerázkodott, és látta, hogy Guda bólint.
A gyomorvérzés elég ronda módja a halálnak.
Nem tehetsz érte valamit? Kérdezte Nicholas Antonytól. Talán, ha nálam lennének a gyógyfüveim és más poraim, de akkor sem lenne egyszerű. Egy gyógyítópap esetleg megmenthetné őt, de idekin, az én felszerelésemmel ez lehetetlen. Semmit sem tehetek. Amos karon fogta Nicholast és elvezette a többiek halló távolságán kívülre. Szándékosan lehalkított hangon így szólt.
Niki, eddig nem szóltam semmit, amióta átvetted a parancsnokságot, mert szinte mindig helyesen döntöttél. Ha hibáztál, akkor is csak olyasmiben, amit egy tapasztaltabb vezető sem kerülhetett volna el. Most viszont meg kell értened, hogy a rangodnak vannak árny oldala is.
Úgy érted, hagyjam, hogy Guda megölje azt a foglyot?
Nem. Úgy értem, mindkettőjüket ki kell végeztetned.
Crow, sóhajtott Nicholas.
Tessék?
Kérdezte Amos értetlenül. Apám mesélt nekem arról, amikor a sötét ösvény testvérisége megtámadta a királyságot, és ő éjszakra lovagolt. Még mielőtt találkozott volna veled és Guy de Bastyrával Armengárban. Egy csapat fekete gyilkos járt a nyomukban. A fiú behunyta a szemét. Egy Morgan Crow nevezetű férfi, egy renegát, rájött, hogy kik ők, és apámnak kellett kiadni a parancsot, hogy öljék meg őt. Nicholas a fejét rázta. Apa azt mondta, hogy minden alkalom közül, amikor neki kellett kiszabnia a büntetést, az volt a legnehezebb. Az admirális szemébe nézve folytatta. Itt még elméletben sincs törvénykezési jogom, Amos. Ez nem királyság, és az az ember csak azért próbált megölni engem, mert ezt a parancsot kapta a gazdájától. Nem áruló abban az értelemben, mint Crow volt.
Megértelek,
felelte Amos.
Csak hogy idekin nincsenek más törvények, mint amiket mi hozunk. Te egy csapat kapitánya vagy a fű tengerében, és úgy kell viselkedned, mintha a támadóink kalózok lettek volna, akik a zsákmányért törtek rá a hajónkra. Halálra kell ítélned őket, miután annyi információt szedtél ki belőlük, amennyi csak lehetséges.
Nicholas keményen az admirális szemébe nézett, aki, ha az istenek is úgy akarják, egyszer a mostoha nagyapja lesz. Végül nagyot sóhajtott, és eltökélten biccentett egyet. Amikor visszatértek a tűz fény körébe, Guda felé bolintott, aki azonnal elsietett. Hozzátok ide a kapitányt, parancsolta a nagyherceg. Két férfi vonszolta oda a sebesült kapitányt, aki felnyögött, amikor Nicholas lábánál ülő helyzetbe segítették. Hogy hívnak? Kérdezte a fiatalember.
Dubas Nebu. Ő fényessége második századának a kapitánya vagyok.
Á, fene legye meg! Azok a hadúr magántestőrei,
marmogta az éppen arra ballagó Prai. Ez mit jelent? Érdeklődött Nicholas.
Vagy a hadúr szervezte ezt az egészet, vagy áruló van a legmagasabb rangú tanácsadói között.
Vakargatta az arcát a férfi, majd villámgyorsan lenyúlt és feltépte a kapitány ingének elejét. A fogoly felordított fájdalmában.
Szedjétek le rólam ezt az állatot!
Prai azonban látott valamit a férfi nyakában és letépte onnan.
De és csak!
Adta oda Nicholasnak, miközben a nagyherceg nézegette a tárgyat, hozzátette.
Klán szimbólum, bár még sosem láttam ehhez hasonlót,
folytatta zavarodottan. De én igen, vágta rá Nicholas. A medál két kígyót ábrázolt, és nagyon hasonlított az ő gyűrűjére. Amos már éppen mondani akart valamit, a nagyherceg azonban leintette. Mindenki távozzon, hagyjatok magamra ezzel a fickóval. Az admirális ismét szólni akart, aztán erőt vett magán, és bólintott. Intett a többieknek, hogy kövessék. Amikor Nicholas kettesben maradt a sebesülttel, letérdelt mellé.
Te ostoba!
Suttogta a tőle telhető legtitkolózóbb hangsúlyjal.
Milyen parancsot kaptatok?
Dubas kapitány szeme láztól csillogott, az arca pedig verejtékben fürdött, de úgy tűnt nagyon is tiszta az elméje.
Fogalmam sincs, miről beszélsz, renegát?
Nicholas belenyúlt az övén függő erszénybe, és elővette belőle a gyűrűt, amelyet Kalis hozott nekik Elvandárból. Megmutatta a férfinak.
Én nem hordom ezt, kivéve, ha azonosítanom kell magamat, jelentette ki. Tehát ki volt az az ostoba, aki ide küldött benneteket? Nekünk az volt a dolgunk, hogy megöljük a klán tagokat, aztán a városba vigyük a rádzsánát.
De...
tétovázott Dubas.
Dahakon azt mondta nekem, hogy nem lesz több csapat.
A nagyherceg előhúzta a tőrét, és a sebesült mellének szegezte.
Meg kellene, hogy öljelek, de valaki odafent tolt el valamit.
– Ki vagy te?
– kérdezte a kapitány.
– Milyen parancsot kaptatok? Dubasz elsápadt a fájdalomtól, de azért válaszolt.
El kellett tennem láb alól azokat, akik a kocsikat kísérik. A vörös gyilkosok már visszafelé tartanak a hajókkal. Én nem értem.
És mi van a foglyokkal? Érdeklődött Nikolász.
Úgy volt, hogy nem lesznek foglyok. Meg kellett volna ölnöm a lányokat, és csak a hullájukat vinni haza.
Nem, én a másik csapat fogolyra gondolok, akik a hajón voltak.
A hajón?
Csodálkozott Dubasz, aztán hirtelen megértette.
Tehát te tudsz a hajóról?
És mielőtt Nikolász megmoccanhatott volna, a kapitány előre vetette magát, egyenesen a nagyherceg tőrébe. Halkan felnyögött, amikor a fegyver a mellébe hatolt. Amikor Amos és a többiek észrevették a küzdelmet, azonnal visszarohantak.
Mi történt?
Kérdezte az admirális, miközben leszette a halottat a fiúról.
Megölte magát, felelte ő keserűen. Okos próbáltam lenni, és azt hiszem, túljátszottam a szerepemet.
Megtudtál valamit? Érdeklődött Harry, miközben talpra segítette barátját.
Csak egy nevet.
De és ki az?
Tudakolta Pry.
Dahakon.
Hát ez csodás!
Húzta el a száját Pry.
Igazán eredeti módon válogatod meg az ellenségeidet, kapitány!
Ki az a Dahakon? Kérdezte Marcus.
A hadúr legfőbb tanácsadója, és a legkegyetlenebb kurafi egész Kelet-Homban. Folyam-Homban, a fenébe is az egész istenverte világon.
És ráadásul annak alapján, amit láttunk, áruló, jegyezte meg Nikolász.
Az nem lehet, tiltakozott Pry.
Miért nem? Érdeklődött Harry.
Mert ő az, aki hatalmon tartja a hadurat, amióta átvette a város irányítását. Vagyis jó 20 éve. Ő az, akitől valósággal retteg a város.
De miért? Csodálkozott Marcus.
Ő egy mágus.
Ez különlegesnek számít erre felé? Kérdezte a nagyherceg.
Hát ti aztán tényleg pokoli messziről jöhettetek.
Majd komolyan hozzátette.
Kapitány, Kelet-Honban csak egyetlen mágus létezik. És az Dahakon. Néha felbukkan egy-egy a környéken, de ha varázslót találnak a városban, az az illető halálát jelenti. Mégpedig a pletykák alapján nem valami szép halált. Dahakon felfalja őket.
Nikolász Nakor felé pislantott, mire Anthony finoman megrázta a fejét. Pry folytatta.
Állítólag ő teremtette a vörös gyilkosokat, akik azt teszik, amit parancsol. Nem a hadúrnak engedelmeskednek. Beszél a halottakkal, és egy lélekszívó a szeretője. Az a nő tartja őt életben. Állítólag már több száz éves.
Nakor rontás elleni jelet vetett.
Ez nagy baj. A nekromancia a létező legrémesebb iskola.
Anthony bólintott. Látszott rajta, hogy megrázták a halottak.
Köztünk nincsenek mágusok, úgyhogy nincs miért tartanunk,
mondta nyomatékosan Nikolász.
Az jó, helyeselt Pry. Szóval Dahakon nem lehet áruló, akkor távolíthatná el a hadurat, amikor csak akarja.
Hát, akkor sosem fogunk rájönni, ki állhat-e mögött a cselszövés mögött, sóhajtott a nagyherceg. Hogyan juthatunk el a legkönnyebben a városba?
Hajóval. De most, hogy ez a hely romokban áll, egyetlen folyami karaván sem kötne itt ki. Még azt gondolnák, mi vagyunk a gyilkosok, akik ezt tették. Ha pedig a jeshandik mostanában erre járnak, nagyon gyorsan kellene kimagyaráznunk magunkat, mielőtt nyársra húzva megpörkölnének minket. Amikor ugyanis átengedték Shingazi apjának a földet, védelmük alá vették ezt a kis fogadót is.
Azzal idegesen körülnézett, mintha a nomádok emlegetése eszébe jutatta volna, hogy bármikor megjelenhetnek.
Jobb lesz, ha délnek indulunk a folyóparti úton. Van egy falu 5 napi járó földre innen, és olykor-olykor ott is kikötnek a hajók. Ha nem bérelhetünk bárkát, és egész úton lovagolnunk kell, akkor csak 1-2 hónap múlva érhetünk a városba.
Nikolász nem szólt semmit. 1 hónap múlva már túl késő lenne. Abigail felsikoltott.
Ne merj hozzám érni!
Rúgott a lény felé, mire az elhúzódott. Nem hinném, hogy bántani akar téged, jegyezte meg Margaret.
Nem érdekel,
csattant fel Abigail mérgesen.
Egyszerűen guztustalanok.
A szóban forgó lények ember alakúak voltak, de bőr helyett zöld pikkelyek borították őket. Széles szemöldök uralta a homlokukat, és hatalmas hüllőszemek bámultak kifejezéstelen arcukból. A fogaik is különösnek tűntek, Nem voltak olyan hegyesek, mint a hüllőké, de nem is olyan szabályosak, mint a legtöbb emberi. Ha volt is valamilyen nemük, az nem látszott rajtuk. Lapos mellükről hiányoztak a melbimbok, és az ágyékuk is teljesen sima volt. Margaret nem tudta, mik lehetnek ezek a teremtmények, de abban biztos volt, hogy van valami közük a szomszédos kabin lakójához a fekete hajón. A lányokat egy nagyobb bárka szállította el a fekete hajóról, fekete tunikát és nadrágot, valamint vörös fejfedőt viselő férfiak keveztek velük a partra. Margaret azt várta, hogy egyenesen a rabszolgapiacra viszik őket, ehelyett azonban szekérkaravára ültek, és a városon kívül egy magas falakkal körülvett hatalmas birtokon helyezték el a lányokat. Ott megkapták azokat a szobákat, amelyekben most laktak. Arjuna és Svadijan tovább folytatta a kihallgatást. Margaret most már biztos volt abban, hogy kell lennie valamilyen rendszernek a látszólag véletlenszerű kérdésekben, de képtelen volt rájönni az összefüggésekre. Tudta, hogy sok mindenről csak azért érdeklődnek, hogy álcázzák a fontos témákat, de lehetetlenek tűnt kitalálni, melyek a fontosak. Soha többé nem látták a titokzatos asszonyt, aki elrendelte a kislány meggyilkolását, csak hogy szemléltesse, honfitársaik élete a lányok együttműködésétől függ. Egyszer Margaret érdeklődött is felőle Arjunánál, ő azonban tudomást sem vett a kérdésről, csak folytatta a kihallgatást. Margaret megkérte Abigailt, hogy segítsen kideríteni fogvatartóik célját, és ezzel kihúzta barátnőjét legutóbbi kétségbeesési rohamából. A lány most már dühös volt, és úgy látszott hajlandó közreműködni a következő szökési kísérletben. Margaret újból megerősítette a szándékát, hogy minél előbb ki kell jutniuk innen. A napi rendjük kiszámíthatóvá vált. Megengedték, hogy kettesben maradjanak, kivéve amikor Arjuna kérdezgette őket. A reggelit, az ebédet és a vacsorát olyanok szolgálták fel, akik nem voltak hajlandók beszélni velük. Délután néhány órát a keleti lugasban tölthettek, amely megvédte őket a tűzönaptól. Aztán egyszer csak megváltoztak a dolgok. Aznap reggel Arjuna helyett két lény lépett be a szobájukba. Abigail a legtávolabbi sarokba menekült, Margaret pedig készen állt, hogy szükség esetén egy székkel védekezzen. A két lény lekucorodott, és egy darabig csak messziről nézte a lányokat, mégpedig az egyik Margaretet, a másik Abigailt. Abigail egy idő után visszaült az ágyára. Az egyik teremtmény további egy órán keresztül bámulta őt, aztán megpróbált hozzáérni. Hallottál már valaha ezekhez hasonlókról? Kérdezte Margaret. Nem, felelte a barátnője. Szerintem valami démonfajzatok. A hercegnő egy darabig az ő bámulóját tanulmányozta. Nem hinném. Nincs bennük semmi varázslatos. A bőrük viszont olyan, mint az a kéz, amely kinyúlt a hajóablakán. Nyílt az ajtó, és a szolgák behozták a reggelit. A lányoknak nem volt étvágyuk, de tudták, hogy muszáj enniük, különben beléjük tömik az ételt. Úgy tűnt, a két lényt rendkívüli módon érdekli a folyamat, mert megint megpróbáltak közelebb menni. Abigail hozzávágta a tányérját az őt bámuló szerzethez, hogy elhessegesse, Margaret viszont egyszerűen tudomást sem vett a sajátjáról. Evés után megérkezett Arjuna is. Még mielőtt megszólalhatott volna, Margaret nekiszegezte a kérdést. Mik ezek a szörnyetegek? Ezek? Kérdezett vissza a férfi szokásos nyugodt hangján. Teljesen ártalmatlanok. Társaságként adtuk önök mellé. Nos, nekem nincs szükségem rájuk, szögezte le Abigail. Vigyék innen őket. Arjuna azonban csak ennyit felelt. Nem fogják bántani önöket. Itt maradnak. Azzal kihúzott magának egy széket és leült, mondván, tehát mit tudnak Szárt legendájáról? Margaret az őt bámuló teremtményre pillantott, és egy pillanatra intelligenciát látott megcsillenni a szemében. Végig futott a hátán a hideg a tekintetétől, ezért hátat fordított neki. A bárkák lassan sodródtak lefelé a folyón. Nikolas a legelső orrában ült. A bárka esetlen jószág volt, magas, evezőnyílásokkal szabdalt korlátjával és teljes hosszában lehajtott árbocával. A hajósok ugyanis általában csak a kígyó folyó sodrását használták arra, hogy célba juttassa őket. Oldalt két hosszú evező csapkodta lustán a vizet, amitől épp csak annyival mentek gyorsabban, hogy legyen valami értelme a kormánylapátnak. Már egy hete utaztak a bárkán, és hamarosan fel kellett bukkania a kígyó folyó városának. Nikolas átgondolta a helyzetet,
A Shingazi át kellőnél zsákmányolt holmikkal és kincsekkel Nikolás csapata, mert mostanában így nevezték magukat, jól felszereltnek és viszonylag gazdagnak számított. Leutaztak a folyó menti kis faluhoz, amelyet Prai említett, és ott pihentek egyet. A helyiek először rémülten menekültek, mert rabloknak nézték őket. A nagyherceg azonban türelmesen várakozott egy napig a szekerekkel, amíg a legbátrabb lakosok egyike elő nem merészkedett, hogy beszéljen vele. Csak néhány kedves szóba és egy arany pénzbe került, hogy meggyőzze a férfit, semmit sem áll szándékukban ellopni. Amit mellesleg megtehettek volna, amíg a falusiak rejtek helyükön kuksoltak. Ekkor a többiek is előkerültek, és több mint egy hétig élelmezték a csapatot. Addigra az összes sebesült felépült. Nikolász nem örült, hogy ott kell vesztegetniük az időt, de egyetértett abban, hogy mindannyiuknak pihenésre van szükségük, mielőtt kipróbálják a déli utat a szekerekkel. Azon kívül a település éppen alkalmas kikötőnek látszott a folyón. A faluban töltött idő alatt Prai társa Vaja is meggyógyult annyira, hogy részt vehessen a társalgásban. A nagyherceg rájött, hogy a férfi rendkívül hiú, büszke jó képűségére és göndör fürtjeire. A falu fiatalabb asszonyai is megerősítették magáról alkotott véleményét, amikor rendkívüli figyelmet szenteltek a fes harcosnak, vizet, friss gyümölcsöt és mézes kenyeret hordtak elé nappal, de Nikolász gyanította, hogy éjszakánként intimebb bizonyítékokat is szolgáltattak. Az is kiderült, hogy Vaja csak színleli a nemesi hanghordozást, valójában azt takargatja vele, hogy nem túl intelligens ember. Úgy tűnt, Prai a páros igazi vezetője, de igyekszik elhitetni az idegenekkel, hogy karizmatikusabb barátja a főnök. Miközben az emberek lábadoztak, Nikolász sietős leckéket vett Gudától az ilyen méretű csapatok vezetésével kapcsolatban. Ha Prai és Vaja is velük maradnak, a sereg 35 főt fog számlálni, plusz Brisát. A matrózok morgolódtak, amikor gyakorolniuk kellett, a katonák azonban addig csúfolták őket, amíg meg nem állták a helyüket a harcban. Minden harcosnak végtelen kard és íj gyakorlatokat kellett végeznie, amíg mindannyian használni tudták ezeket a fegyvereket, még ha nem is túl nagy tehetséggel. Prai és Tuka szavai alapján 35 ember túl kevés volt ahhoz, hogy komolyabb csapatnak számítsanak, ahhoz azonban elegendő, hogy hihetően eljátszhassák a zsoldosok szerepét. Hétvégén egy folyami karaván bukkant fel. Prai azonnal kirohant a partra egy zászlóval és leintette őket a tárgyalás jelét mutatva. Az első hajó kapitánya elég közel húzódott a parthoz, hogy beszélhessenek. Jó 10 percnyi kiáltozás után Nikolasznak parancsot kellett adnia, hogy valaki ússzon oda némi aranyjal, és fizessen előleget a férfinak. A nagyherceg Harryt választotta, miközben Marcus, Kallis és a legjobb íjászok készen álltak, hogy akár büntetés, akár fedezésképpen lőjenek, ha szükséges. Amint azonban a kapitány meglátta a pénzt, a többi bárka is a part mellé sorakozott. Majdnem 2 órába tellett, mire mindenkit behajóztak. A távolban Nikolász szokatlanul sötét felleget látott a horizonton. Mi lehet az? Kérdezte meg Prai-tól.
A Kígyó folyóvárosának füstje. Napnyugta előtt odaérünk.
A társaság az egész utat a lehetőségek latolgatásával töltötte, és mostara készen állt a tervük. Legalábbis Nikolász reménykedett, hogy tényleg kész a terv, mert az az érzés gyötörte, hogy katasztrófába vezeti a csapatát. Egyetlen dolog hajtotta előre mégis. Félt, hogy Margaretnek és Abigailnek baja esett. Azon kívül érett benne a bizonyosság, hogy az elmúlt 2 hét rejtélyes árulásai mögött valamiképpen a Pantatianus kígyópapok állnak.